reggeli gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Kéri László politológus a vendégünk, a reggeli személy. Azzal kapcsolatban, hogy hát nem fogják elhinni, de politikáról fogunk beszélgetni. Mégpedig arról, hogy ilyen, egyrészt az, hogy tök izgalmas a magyar belpolitika, már aki rá van ezekre a dolgokra izgulva, másrészt pedig hát csodák történnek a mérések során, közvéleménykutatások során, az emberek reménykedni kezdtek, csodák vannak, új csillag van feltűnőben, tényleg a régi csillagokról kezdünk talán beszélgetni mindenek előtt.
Voltak itt csillagok?
Hogyne, Momentum kis csillaga felragyogott, amikor az olimpia szavazáskor a DK csillaga, hát mehavó, magas
hát arra. Inkább istökesek voltak hogy húztak a fejünk fölött, egy ideig fénylettek, aztán a farkukat még láttuk, és akkor eltűntek.
És aztán már csak a farkukat látjuk egy jó ideje. De hogy igazából nem, tehát igazából azon gondolkoztam pont, tehát akkor van ugye igazán esély valamiféle változásra, hogy a két esélyes párt, a Mi Hazánk és a DK közül ugye mind a kettő bejut a parlamentbe.
Ha én annyi ilyen találgatást hallok mindenféle műsorban, a 26 tavaszán talán lehet látni a választások előtt. Miért akarja valaki tudni azt, ami 16 hónap múlva lesz?
Hát én azt is akarom, ami 16 év múlva lesz tudni.
Ja, hát lehet.
A vágy csak éppen, bennünk van.
Csak éppen beszélgetni értelmesen nem könnyű arról, amiről fogalmunk nincs érdemi ismeretünk.
Hát a jövőről azért általában még csak lehet. De
hát ismeretünk jelen... nem sejtésünk, az lehet, ja. Meg lehet találgatni a mögöttünk hagyott időben, ha a tendenciákra is adunk, akkor lehet azon gondolkodni, hogy az a tendencia tartós vagy rövid távú, de az, amit itt mostanában látok, hogy ki kivel köt koalíciót, még micsoda őrültség, hát fogalma nincs senkinek arról, hogy ki fog bejutni, aki bejut, az milyen eredménye, úgyhogy lapozzunk.
Igazából a mostani eredményekből azért ki lehet indulni, például abból, hogy azt vettem észre a környezetemben, ellenzéki vagy nem fideszes kötődésű környezetemben is, hogy miközben a Fidesz hangoztatja, hogy ezek az mérések, ezek teljesen félrementek, és hogy lehetetlen, hogy bármilyen szegmensben is a Tisza párt vezetne előttük, amelyet az ellenzéki oldal sem hisz ebben igazán. Azt vettem észre, hogy annyira megdöbbentek ettől, annyira váratlanul érte őket ez, hogy valaki esetleg megelőzte népszerűségben a Fideszt, hogy igazából ők sem hiszik, ezt senki sem hiszi el, ezeket az eredményeket.
Hogyha nem ma december 4-e van.
Így van.
Ha nem december 4-én, hanem június 10-én beszélgetnék, akkor érteném ezt, hogy mindenkit meglepett az előző napi eredmény. De hát azért eltelt most már lassan egy fél év azóta, észre lehetett volna venni néhány dolgot. A Telex például megcsinálta azt, hogy csinált egy trendet a 6 különböző kutatóintézet eredményéről. Azt azért érdemes lenne komolyan venni, mert ott például a több hónap átlagában kimutatható tendencia, két dolgot világosan kirajzol, és akkor erről talán lehet néhány percet értelmesen is beszélgetnünk, hogy rohamosan tart a hazai politikai szerkezet a két párti váltógazdálkodás felé. Tehát ezt nézzük, hogy a Fidesz nem csökken olyan értelemben, csökken, de úgy nem, hogy ne lehessen arra számítani, hogy többé-kevésbé egyenrangú versenytársa lesz a Tiszának a választások megmérettetésekor. A Tisza trendje meg azt mutatja, hogy nem valószínű, hogy annál rosszabb eredményt érne, hogy ne ő legyen az első számú kihívó. Uh-huh. Ez az első következtetés, a második viszont az, hogy a többieknek a bázisa meg fogyóban van. És én még azt sem hiszem, hogy ez a halálra dicsért, hogy de azért a Mi Hazánk tartja magát. Hát a Mi Hazánk azért a Fidesz kitartotja. És amikor a Fidesznek az a 6-7% is hiányzik majd, amit a Mi Hazánk kap, akkor emlékeztetnék mindenkit arra, hogy intézte el a Jobbikot annak idején a Fidesz.
Hát ez abból a szempontból más helyzet volt, hogy akkor azért a Jobbik megpróbált fölé benni.
Megpróbált, és volt is kihívó, csak a térkép kedvé, hogy a Fideszen túli politikai táborra is szükség lett akkor, amikor úgy tűnt, hogy esetleg gondba lehetnek. Szóval, ha ez a tendencia folytatódik, akkor így mondom neked, amit látom kirajzolódni az elmúlt 5 hónap alapján, akkor a mi hazánk az legalább annyira veszélyeztetve lesz önálló mi voltában és a bekerülési esélyeiben, mert például majd nem fog pénzt kapni a kormányzó pártól, nem fog médiafelületet kapni, meg egyébként minden, és akkor kit is érdekelnek. Szóval, no, ha szükség van arra néhány százalékra, akkor ott szerintem megvannak a megfelelő technikák, hogy azt még be tudják gyűjteni. A másik oldalon bonyolultabb, mert az egy nagyon vegyes világ. Tehát az LMP már kinyírta magát, azt látjuk, a Momentum vívja halálosáját, a DK is vívja, a szocialistákat én már nem nagyon látom abban az állapotban. Tehát ott az az ötpárti képződmény, hogy ki van a kettő és a 6% között, ott a mozgás iránya az egyértelműen azt mutatja, hogy nem különösebben kedvez nekik, mert ezeknek a pártoknak a hívei, ha fölteszik azt a kérdést maguknak, hogy mi a fontosabb, a Fidesz leváltása, vagy az ő párthűsége, azért lássuk már be, hogy Magyarországon a pártokhoz való tartozás az nem olyan, mint a nyugati országokban a három generációsan megörökölt, hogy én mindig is munkáspárti voltam, mindig is szozdem voltam, mindig is liberális voltam, hogy Magyarországon a pártokhoz való kötődés a lakosság óriási többségében egy meglehetősen felszínes kapcsolódás. Nem jelenti azt, hogy életemet és véremet a pártét adom. Ebből a szempontból mondjuk a Fidesz áll legjobban, mert ott az az egykori 3,2 milliós szavazótábor, abban mindig is megvolt ez az eltökélt 1 milliós tábor, amelynek nem történhetett olyan, hogy ne a Fideszre szavazzon. Én azt látom, hogy Orbán Viktor kiadta a vezényszót, hogy nekik kell beszélni, hogy majd ez az 1 millió magával rántja a közben elsúnyogó másik 1 milliót is, mert ez a fajta radikális beszédmód, ez a végveszélyben a haza és hazaárulók kezébe kerülünk, nem tudom mennyire figyeltetek, hazaárulózni kezdett, hogy lényegében mindenki, aki a Fidesz hatalmi egyeduralmát veszélyeztetni, azt tulajdonképpen hazaáruló.
Mert haza nem lehet ellenzékben.
Hát értem én ezt, egyszer akkor egy vesztes választás után mondta ezt.
Igen, de...
Most akkor egy elvesztendő választás előtt.
Már mondja, előre.
Hát azon röhögök, hogy másodszor is elkövette azt a hibát, hogy báb kormányként hivatkozik a magyar Péterékre. Hát akkor a báb kormány az már egy elvesztett választás után.
De árnyék báb kormányt akart mondani szerintem.
Igen, de ez túl hosszú szó volt, nem, először báb kormánynak hívta, most megint így hívta. Tehát nem nagyon szeretném, hogy szétesen az én monológom is, tartanám annál az alapvető tényé, hogy a trendvonalak az elmúlt fél évben azt rajzolják ki, hogy ennek a két nagy pártnak lesz esélye. A többieknek meg egy nagyon kemény élethalál harcot kell vívniuk, hogy ezt hogy tudják megvinni, azt én nem tudom kihámozni az elmúlt néhány hónapból. Azt látom, hogy akinek erre a legtöbb esélye volt a DK, ott is azért elég súlyos belső válság ütött ki. Az elmúlt napok legbájosabb belpolitikai híre számomra az volt, hogy Kovács Gergely is jelentkezett a DK castingra, hogy hát ha már ott ennyire keresik az elnöket, és ilyen sok jelölt van, hogy őnek is belefér a munkakörébe. Szóval ha a mindenáron a jövőt akartad kérdezni, én csak a magam sejtéseit annyiba tudom megosztani veled, hogy három dolgot állítok, hogy egyrészt ez a következő 15-16 hónap nagyjából le fog egyszerűsödni a Tisza és a Fidesz közötti harcra. Kettő, ebben a harcban nem egyenlőek a feltételek, mert a Fidesznek hihetetlen erőteljes média, gazdasági, közigazgatási és közhatalmi eszközek vannak a kezébe, ezt se felejtsük el, mert úgy látom most már ezeknek a használatára is sor kerül. A Tiszának az egyetlen fegyvere az a folyamatosan növekvő alul lévő társadalmi bázis, amire a média nagy része nincs rálátása, mert vagy nem érdekli, vagy nem veszi komolyan, vagy nem is látja azt, hogy hihetetlen erővel alakulnak a Tisza-szigetek mindenütt, és az adott településeken elég jelentős mértékben képesek arra, hogy egy 3-5 ezres, vagy egy 10-20 ezres településnek is a közvélemény alakítását a kezükbe vegyék. Ez értelemszerűen nem tudja elütni, vagy átütni a média küszöböt, mert ki a francot érdekel az országos médiában, hogy mi van Karancslapújtőn, vagy Bátaszéken, vagy Újfehérton, vagy Győri Szentpéteren, de én meg azt látom az országot járva, hogy ez még most is egy folyamatosan robbanásszerűen terjedő társadalmi jelenség, és majd mindjárt megmondom, hogy miért van ennek jelentősége, és ezért értem azt, amit először nem értettem, mi a francnak akar Magyar Péter megint országot járni. Valószínűleg azért, mert ő vagy a őrölte levő tanácsadói kör fölfogta, hogy a június 9 is elsősorban annak az eredménye, hogy április 8 és június 8 között végigjárt 183 települést, és személyessé tette a pártja és a maga által megjelenített alternatívát kézzelfoghatóvá tette egy olyan országban, ahol többnyire média élmény volt a politika már nagyon régóta, és valljuk be, hogy nem különösebben vonzó média élmény. Lehet, hogy arra számít, hogyha most megismétli ezt, hogy megint elkezdeni járni az országot, akkor egyrészt azt a tavaszi élménybázist még egyszer meg tudja mozdítani, másrészt meg lehet, hogy tudja még valamivel bővíteni. Engem például nagyon meglepett, hogy Pécsett is kiment ez a nagy töveg, nem tudom, láttad-e.
Nem láttam, iszonyú, de csak olvastam.
Iszonyú rossz idő. Én direkt megnéztem, és meglepett, hogy ilyen időben, én például semmiképp nem mennék ki semmiféle ilyen rendezvényre, ilyen mínusz egy fok táján, és ilyen hideg szeles időben, és döbbenettel láttam, hogy ez a tömeg ott is végigállt ezt a másfél órát, de másodt is hasonló. Na, ebből arra akarok kiukadni, hogy az ő egyetlen adójuk az, hogy olyan mobil, mozgékony, megfogható, mozdítható társadalmi bázis teremtenek maguknak, cserébe ellensúlyozva azt a hátrányt, ami a másik oldalon minden szempontból előny, amit el lehet érni a social media segítségével. Tehát érdemi média befolyás az alig hajut, ha csak nem így, amiről ugye most a tegnapi nap is lehetett látni, hogy minden létező fórumon ezzel a minősíthetetlen találkozóval törődtek. Mondtam neked itt, mielőtt bejöttünk, hogy mielőtt eljöttem, megnéztem, hogy a YouTube-nak a nemrég feltöltött funkciójú megosztóján az első 60 hírből 21 az csak ezzel foglalkozott, hogy hogyan tudott üvöltözni egymással Menczer Tamás és Magyar Péter, és kerekasztalok, szakértői elemzések, mindenféle eszméletlen, micsoda erővel mozdult rá a hazai médiumok nagy része, hogy ezzel az egyébként köztünk szólva normális ember ilyenkor félrenéz, nem?
Hát,
nem, hogy elemzi, nem, hogy elemzi, nem, hogy belelát valamit, igen, hanem azt mondja, hogy lapozzunk, holnap más botrány lesz.
Meg ez olyan, mint amikor bejön valaki lehúzó sliccel, hát akkor nem kezdjük el megtapsolni, vagy valami, hanem akkor
persze, szóval a nagykörúton is az a bácsi, aki mindig a kabátját széttárta, és alatta nem volt semmi, az is elég jelentős figyelmet tudott kivívni magának, és arra is nagyon sokan emlékeztek még estig, de azért azt nem mondanám, hogy ez társadalmi bázisnak
is
lehetett. De nem
is volt kommunikációs igazgató szerencsére.
Ez igaz, Na, szóval, hogy kerek legyen ez a gondolatmenet, ha egyáltalán ez megérdemel a gondolatmenet szintet, hogy a másik oldal egyetlen lehetősége az, hogy teremt magának egy olyan meglehetősen félelmetes méretű társadalmi bázist, amire állandóan hivatkozhat, hogy de hát tessék megnézni. Ott van, ez a bázis már megjelenik a pártpreferencia vizsgálatokon is, ha tetszik önöknek, ha nem, nekünk potenciálisan nagyobb a rajongói táborunk, mint a kormányzó erőké. Ezt szerintem mind a két oldalon még komolyan fogják venni egy jó ideig, és ez magyarázat is arra, ahogy viselkedik mind a két oldalon. Na most akkor itt véget ért egy gondolatmenet, hogy azt ígértem, hogy három következtetés vonnék le. Ez az egyik, hogy én arra számítok, hogy amit tegnap láttunk, az csak az előjátéka annak, amit a következő hónapokban meg fogunk élni, hogy kíméletlen küzdelem lesz, mindenféle eszközt bevető, mindenféle eddig általunk nem ismert módszereket is használó kampányküzdelem lesz. Ez az egyik. A másik kettő, lehet, hogy már nem lesz ilyen hosszú. Engem azért zavar nagyon magyar állampolgárként ez az egész, mert ennél ezerszer fontosabb ügyeknek a megtárgyalására így nem jött média felület. Tehát ha én azt kérdezem tőled, hogy szerinted hányszor foglalkoztatok itt a Klubrádióban az elmúlt egy hónapban azzal, hogy 2019 és 24 között egy nagyon rövid idő alatt, néhány év alatt 32 ezer milliárdról 60 ezer milliárdra nőtt az adósságállomány, ami olyan arányú, olyan rapid növekedés, mint amiben a Kádár korszak belebukott. A Kádár korszakban volt nagyjából 82 és 86 között jellemző, hogy megduplázódott az eladósodásunk, és ebben nagyjából bele is bukott, ennek a következményei bele is bukott hamarabb a Kádár. Másba is belebukott volna, de mondjuk ez egy nagyon fontos következmény volt, mert az eladósodás miatt nincs forrás itthon pótolni a kiáltó hiányosságokat. Például minden nap vannak mávbalhék, és akkor nem mondom tovább neked. Tehát az eladósodás mögött a költségvetés most már negyedik évben felmutatható tragikus állapota van, hiszonyú hiányokkal dolgozik, ugye? És a hiányok mögött pedig az van, hogy egyrészt nem jön uniós pénz, és hogyha már nem jött, ezután se fog jönni, mert a magyar kormány nem szíveskedett megtenni azokat a feltételeket, ami miatt kapott volna pénzt.
Kapunk mi Kínából.
Kapunk, csak arról mi csönd van, hogy milyen kamattal lesz neked. Úgy kell kiszámolni az éves költségvetésnek az adataiból, hogy amikor már évi 4000 milliárd megy el kamatszolgálatra, az nem a hiteltörlesztése, az a hogy kamat.
Hát, és akinek volt már lakáshitele, tudja, hogy évekig csak a kamat.
Ez a pénz iszonyú nagy összeg, ez hiányzik máshonnan, hiányzik más alapvető közszolgálati területeknek a finanszírozására, tehát így függnek össze azok a dolgok, amikre nem jut idő és energia és figyelem annak megtárgyalására, hogy hogy ordítozott egymással Menzel Tamás, ugye, úgyhogy nem szívesen tanulom meg ezeket a neveket, mert nem, majd egy hónap múlva más lesz a helyén, és az ugyanilyen lesz. Szóval, hogy egészen elképesztő pályán mozog a magyar gazdaság most már a 22-es választásoknál elkövetett felelőtlen pénzkiáramlás után, és ennek a következményei nagyon sok helyen meglátszanak. Például nem tudom mennyire tudod, mert téged nem kell, hogy ez érdekeljen, de a hallgatókra biztos rá tartozik az, hogy hát a beruházások most már folyamatosan csökkennek egyfolytában.
Az észrevehető.
Ami azt jelenti, hogy akkor a jövő is oda van. És akkor közben meg párhuzamosan folyik a dicsekvés, ez a két-három fő dicsekvő, ugye a Nagy Márton, Szijjártó, meg az Orbán, hárman is vannak az országban, egy is sok lenne belőlük. Állandóan megpróbálják bedumálni nekünk, hogy mi marha jól állunk, mi jobban állunk, mint a többiek.
A jövőre
jobban
csoda állunk, lesz.
És jövőre egy csoda lesz. De most egyrészt nem állunk jobban, mint Európa, másrészt a nekünk potenciális versenytársaink, a regionális, tehát a cseh, a szlovák, a lengyel, a román gazdaság adataihoz képest minden adatunk rosszabb, mint ezeké. Tehát amikor találnak valami viszonyítási alapot, hogy mihez képest vagyunk mi jobbak, mint mások,
igen, igen,
akkor a tényleg releváns, tényleg fontos összehasonlítási alapokról súlyosan hallgatnak. Na most azért ezek így összetartozó dolgok, hogy amikor nincs beruházás, amikor a GDP az Istennek nem növekszik, és nagyon messze van az meg elképzelt álmoktól, amikor forráshiányosak az alapvető szolgáltatások, amikor a költségvetést 52-szer kell módosítani egy évben, ami már önmagában a világ röhelye, az is olyan gránit szilárdságú, mint az alaptörvény, és akkor ezek szerintem mind a 9,5 millió magyar emberre tartoznak, mert ha közvetlenül nem, a mindennapi életében a közszolgáltatások igénybevételekor, a bevásárláskor, meg egyáltalán a közhangulat alakulásakor azért lecsapódik mindenki életére, és szerintem ezek a műbalhék, amiket el akartam kerülni, hogy ne beszéljünk róla, ezek arra valók, hogy ezekről ne nagyon vegyünk tudomást, vagy ne erről tárgyaljunk.
Igen, csak a Lakner is mondja, hogy igazából addig bonthat bármint a kormány, amíg a gazdaság nem van a gödörben, addig a lakosság ezt érzékeli, ha nem is tudatosítja magából, de hát látja, hogy nem oké. Ugye nem várja a jövőtől, hogy javuljon a helyzete, stb. Ezek a mutatók mindezt jelzik, de közben azt is tudjuk, hogy mondjuk Schmidt Pál egy págium miatt bukott meg, nem azért, mert borzasztó rossz köztársaság elnök volt, pedig borzasztó rossz köztársaság elnök volt, és ezt érzem itt is néha, hogy a gazdasági okok elemzése, hogy miért, hogy mi a rossz a gazdaságban, az már nem annyira érdekli az embereket, mint az, hogy maga a gazdaságot meg érzik, de mégis egy ilyen botrány, egy ilyen primitív összecsapás, konkrétan persze nem akarom a feleket összemosni, tehát itt azért két emberről van szó, az egyik az másikkal szemben való viselkedése volt, ez nem valami kiegyenlített hülyeség platform volt. Ezek, amik megragadnak benne, mint aztán később egy racionálisnak átszázott, de érzelmi döntés során meghoz majd a szavazásnál. Ugye pont ezről volt szó, hogy nem a Fidesz tábora fogy, az nagyon lassan fogy, ha fogy, hanem hogy azok bizonytalanok lesznek, nem tiszta szavazók, vagy nem DK szavazók, hanem ilyen, hát valószínűleg a Fideszre szavazók kategóriában maradnak, szóval az egy ilyen nagyon lassúnak tűnő folyamat, miközben meg hát borzasztó dinamikus, hát 5 hónapja még nem volt ez a párt.
Aki 35 éve van ebben a világban, és ebből 20 évet ilyen elemzésekkel töltött, például preferencia vizsgálatokkal, az talán kicsit másképp látja, és megbocsájtható, azt mondom, hogy én ezen egyáltalán nem vagyok meglepődve, mindig ez volt, ez a zsilipelés, hogy az éppen kormányzó párt, amikor már fogy körülötte a bizalom, zárójel, én a sok mutató közül azt tartom a legfontosabbnak, amit a medián is kimutatott, és aztán mások is, hogy a kormány teljesítményével való elégedetlenség az viszont folyamatosan nő, és sokkal jobban nő az, hogy igényelne kormányváltást, az például nagyon erősen erő, és jobban erősödő trend, mint ahogy bővül a Tisza bázisa. Ezt azért tartom neked fontosnak, mert a tábor elhagyásból következő és a zsilipelés logikájából adódóan ez a bizonytalan tömeg megnő, ez általában mindig így volt, az a tisztító tűz. Tehát a bizonytalanokból valamelyre majd vezet út, vagy vissza, mert mégiscsak olyat produkál a te kedvenc pártot, hogy visszatérsz. Erre mostanában nem nagyon látom esélyt, mert nem produkál olyat. Vagy az egyéb küzdő pártok valamelyikébe beleszeretsz, erre is van valami esély, ha produkálnak főleg olyat, ami miatt lehet belég szeretni. Vagy megy a többség után, hogy hát ott van az új csillag. Tehát ez a háromféle út, nekem most úgy tűnik, hogy leginkább ez a bizonytalanokból a trend alapján arra fele vezet út. De végig visszatérve, amivel te kezdted a magad magyarázatát, hogy én bizony nem vagyok jó hiszem, én azt hiszem, hogy ezeknek a balhéknak a kirobbantása a kormányzati propaganda műhelyekben igenis eltervezett. Szóval nagyon is tudatosan, bármi áron, csak ne arról beszéljen a nép, ami minket nagyon idegesítene, mert ilyen körülmények közt, hogyha nő a bizonytalanok aránya, nehogy már még arról pofázzanak, hogy még visszakérdezzenek, hogy miért van ez a nagy költségvetési hiány, miért van az, hogy így eladósodtunk, meg ilyen kérdéseket ne tegyenek föl, mert ne talán még válaszol rá a másik fél is, az nem jó. Sokkal jobb, ha lerángatom egy olyan alpári szintű vitakultúrába, amiből nem tud jól kijönni senki.
Nyilván csak mert lehet, hogy ez több szavazatot visz, mint egy gazdasági elemzés.
Ezt nem tudjuk, ezt meglátjuk. Én mániákosan ragaszkodom hozzá, hogy legalább a médiának kéne annyiban távolságot tartani, és ezért kezdtem neked azzal, hogy egyszer abszurdumnak tartom, hogy 60 különböző műsorproduktumból 21 csak ezzel foglalkozott tegnap, és ha hazamegyek, megnézem, tartok tőle, hogy még több. Tehát, hogy lépre megy a médiának még a szeriőz része is, még az a része is, akik nem vádolhatók a kormány propaganda automatikus kiszolgálásával, azok is pusztán azért, de hát mindenki erről beszél. És akkor nem veszi észre, hogy ezzel a fajta frissességgel és követési igényel kiszolgálja nap mint nap azt a kormányzati igényt, hogy bármi másról, csak ne a gondokról. De most ezt azért tartom még külön problémának, hogy ennek a hátterében zavartalanul lehet üzletelni olyan dolgokkal, amik vérforralóak. Címszerűen mondok neked néhányat. Ti már ma már beszéltetek a bírósági kasz megfegyelmezéséről. Én viszont ezt úgy látom a novemberi fejlemények alapján, hogy ez nem önmagába élő. Ugyanígy hozzányúlnak az ügyél, legfőbb ügyész választáshoz, és akkor következésképp az ügyészi szervezethez is. Ugyanígy nekiláttak az ügyvédi kaszt megfegyelmezésének, biztos tudja, hogy egy apróság, hogy a kirendelt ügyvéd díja, ami úgy tűnik, hogy ki a túrót érdekel, hát azt a néhány ezer ügyvédet, de aki mögé néz, az látja, hogy jóval többről van szó, annak a kasznak a szétzilálásáról, aki viszonylag legtávolabb van a napi politikai érintettségtől, de azért az ügyek nagy részében involvált százezres lakosságnak a jogsegélyi kiszolgálásában, a jogbiztonsága fönntartásában, azért, ha őket is el lehet bizonytalanítani, és ki lehet vonni ebből az erőtérből, az egy nagy csapás a mindennapi embernek. Tehát csak azt akarom neked mondani, hogy figyeljünk már oda, hogy egyetlen hónapon belül egyszerre éri támadást az ügyészséget, az ügyvédeket és a bíróságot, hogy minthogyha a Fidesznél, én nem hiszem, hogy ez úgy van, hogy három különböző intézkedőnek jutott eszébe, hanem valószínűleg, hogy fölkészültek arra, hogy ebben a nagy küzdelemben, ami vár ránk, meg esetleg még ha váltás is várna ránk, akkor az egész igazságügyi szisztémát lehetőleg úgy sarokba szorítani, hogy ne lehessen őrájuk számítani olyan körülmények között, amikor egyébként nagy szükség lenne rájuk. Így nem tudom ebből a finom megfogalmazásban.
Abszolút világos,
akkor igen. Mondok még két ilyen tényezőt, ami szerintem legalább olyan fontos lenne, csak nem így beszélünk róla ilyen összefüggések között. Az én örök sérelmem az, hogy úgy veszi tudomásul a magyar társadalom ezt az állandó veszélyhelyzetre való hivatkozást és a rendkívüli állapotot, hogy úgy bólogatunk, mint egy ilyen, tudod, ez a birka nép felirat, ami évtizedekig járható volt, hogy úgy csinálunk, mintha normál állapot lenne. Hát nem, nincs normál állapot. 2015 ősze óta kisebb-nagyobb megszakításokkal, 9 éve olyan rendszer van Magyarországon, amelyik egyre inkább egyetlen ember döntési kényekedvétől függ, ugyanis a rendkívüli állapot különböző módosításai elérték azt, hogy nem arról van szó egyszerre, hogy a kormány a parlament nélkül is dönthet parlamenti hatáskörbe, hanem arról van szó, hogy Orbán Viktor úgy dönt akkor és amit akar, anélkül, hogy erről neki bármilyen fórumon számot kéne adni. Na most, ahogy elnézem ennek az embernek az emberi lejtőjét, ahogy alakul a stílusa, ahogy csak összerakott szeptembertől a beszédeit, látszik, hogy egyre inkább elborul benne ez az indulat, hogy hát én elmentem világpolitikát csinálni, itt hagytam nektek az országot, én, aki itt már csak ezen a szinten repkedek, hogy Xi Jinping, meg Putyin, meg Trump, ott vagyok a világ nagyhatalmai között, igyekeztem Európát is gatyába rázni, és létrehozni egy olyan frakciót, amelyik majd megváltaná a kontinens, szóval nekem ilyen feladataim vannak, itt hagytam rátok az országot, és mit csináltatok? Egy senki, egy ismeretlen kölyök ide nőtt a nyakunkra. Hát mit képzeltek ti? És hogy látom, ahogy tudatosodott benne olyan október körül ez a probléma, hogy hát vissza kell jönni. Hát nélküled nem tudjuk megoldani, hogy széttárták a kezüket, mindegy kicsodák, hát ez egyformák ezek mind, hogy hát főnök, hát akkor neked kell kézbe venni a dolgokat, és látszik, a főnök kézbe veszi, és hisztérikus hangnemet használ. Nem tudom, mennyire figyelted az október 23-i beszédét. Az már egy nyitás volt, ugye semmi köze nem volt október 23-hoz, és azóta is egyre hangosabban ez azonnal hazaárulónak tartom azt, aki nem tartozik a mi akolunkhoz. Ez most nem biztos, hogy jó szó volt. Szóval ez még nyitány, és gyakorlatilag előre bűnbakot faragni mindenkiből, aki az ő megszokott kétharmados hatalmát veszélyeztetni véli, ez nem sok jót ígér erre az egészre. Tehát ez a másik problémám, hogy ha ez az ő privát problémája lenne, akkor nem is lenne érdemes erről beszélni. De nem az ő privát problémája, mert olyan helyzetet teremtett Magyarországon a rendkívüli állapot tartós fönnállásával, és mindig talál valami ürügyet, és ezután ezeket az ürügyeket feltetően majd ők fogják létrehozni. Amilyen körülmények között neked a hagyományos demokratikus berendezkedés által biztosított részvételi, tiltakozási, megszólási lehetőségek lehetőségekre egyre korlátozottabban nyílik majd lehetőség. Úgyhogy itt zárok vissza, ilyen körülmények között a Tiszának, meg a Magyar Péternek tényleg egyetlen lehetősége van menni, járni az országot. Hogy ezt miért nem használja ki ezt a lehetőséget is, hogy miért nem mutatja, miért nem mondja el a minden helyen, hogy hát rendkívüli állapotok közepette örüljenek, hogy egyáltalán itt még összegyűlhetnek, azt nem tudom, ezt majd tőled kéne megkérdezni, de azért mi időnként álljunk meg, és legalább egy nap egyszer mondjuk meg az országnak, hogy úgy csinálunk, mintha normál körülmények közt élnénk, de 9. éve nem normál körülmények közt élünk, hanem abszurd körülmények között, olyan abszurd körülmények között, ahol egyetlen ember belátásán, döntésén függ a többi millió sorsa, és ennek semmi köze, semmiféle modern politikai társadalmi berendezkedés. Ez a másik bánatom. Tehát az előbb mondtam, hogy itt az igazságszolgáltatás, meg a rendkívüli állapottal való együttélés, mint békés együttélés.
Egy zárójeles megjegyzés. Egyébként ez a rácsodálkozás, hogy én világpolitikát csinálok, és itt hagytam nektek az országot, és mit csináltatok vele, ennek a következménye részben talán a Szájer reaktiválása. Tehát, hogy végül is olyan emberekkel van körülvéve, tényleg én is a helyébe körülnéznék, hát pánikba esnék, és azt mondanám, hogy jól vannak, az okosak. És ennek egy lehet a része a Szájer.
Ezen én is sokat gondolkodtam, miután én nekem Szájer Józsefről más véleményem volt, mint a elemzők, meg az őt kritizálók nagy részének, és mert én őt hallgatókor, ez volt az utolsó csoportom az egyetemen, amikor még tanítottam, és én Szájer Józsefet egy kiemelkedően az egész későbbi Fidesz branchból is a legtehetségesebb embernek gondoltam, és én mindenképpen hiányoltam azt a fajta intellektuális kapacitást, ami hát azért ő eltöltött 16 évet Brüsszelben, több nyelven beszélve, hihetetlen elméleti fölkészültséget, tehát nem az Fidesz szempontjából, az ország szempontjából is gondnak tartottam, hogy egy ilyen szellemi tőke, amit fölhalmozott az az ember, egy ilyen ostoba bukással eltűnik, mert ezt ketté választanám. Tehát a politikai bukás az én szemben azt jelenti, hogy te megbuktál, mi politikus, nincs többi helyed a közéletben, politikai viszonyokban. Ezt nem csak őre, másokra is érvényesnek tartom. Tehát az, hogy politikailag megbukott és nem aktiválható, ez nekem világos volt. Hogy egyébként másképp, hogy kellett volna neki helyet találni, és ezt a felkészültséget, ezt a tudást, amit összeszedett ott 16 év alatt, hogy tudta volna kamatoztatni, azt én nem tudom, azt neki kellett volna megválaszolni. Szerintem a lehető legrémesebb módon tért vissza ezzel a vitatható reaktiválással, és erre már ő is rátette ezzel a minősíthetetlen Telex interjúval, ami mérhetetlen nagyképű volt, cinikus volt, és szerintem mindenféle szempontból méltatlan volt magához Szájer Józsefhez is, mert egy olyan fokú arrogancia, ami nekem azt erősíti meg, hogy hát ez egy kár volt visszajönned, ezzel több kárt fogsz okozni, mint ami hasznot tudná hajtani. Tehát azt akarom mondani, hogy Szájer ügyben nekem viszonylag bonyolult a véleményem. Kellett volna neki hely, de nem a politikai közéletbe. Aki egyszer megbukott politikus. Szóval Imre, legyen világos, hogy nagy különbség van a bukott politikus és a vesztes politikus közt. A vesztes politikus egyszer veszít versenyben, és akkor majd elindul egy új versenybe, és hát ha tanul abból, hogy miért vesztett, és lehet belőle még nyertes. Erre láttunk több példát. Gyakorlatilag Horn Gyula is ilyen volt, Orbán Viktor is ilyen volt, tudok több ilyet mutatni, hogy a vesztes, ha van benne kitartás és változás képesség, akkor még a bukott politikus az más. A bukott politikus az azt jelenti, hogy az ő politikai pályája be van fejezve. Ez két különböző dimenzió, ezt nálunk valami oknál fogva szeretik összekeverni. Úgyhogy én ilyen értelemben őt megbukott egy olyan mezőben, amit egyébként érdemes megnézni, hogy akkor hogy nyilatkozott Orbán Viktor, hogy hát a mi politikai közösségünk ez nem fér, akkor most tessék már megmagyarázni, hogy mi történt a te politikai közösségeddel, hogy mégiscsak belefér utólag, de ezt nem tették meg. Megint bíznak a hűítésben. És ez az én harmadik problémám, hogy elvesztettem a fonalat, hogy továbbra is uralkodik legalábbis a kormányzati oldalról, ez azt hiszik, hogy a kormányzás egyenlő a kommunikációban. Igen. Hogy mert ugye ez bejött 14 évig.
úgy tulajdonképpen hitték. Igen, tehát hogy kommunikációval nyerték a vállalkozók. Tehát
mindegyiket az a nyerték, mert mindig mást mondtak, mindig más, lyukat beszéltek több millió ember hasába, és egész más csináltak, mint amitről beszéltek. Ez bejött négy választásnál. És azt látom a Fideszen, hogy azt hiszi, hogy most is meg lehet oldani kommunikációval mindent, és a kezdeti problémánk ez a tegnapi affér, vagy tegnap előtti, és ennek ez a hihetetlen erővel való szétterítése az egész magyar kommunikációs mezőn is nekem azt mutatja, hogy változatlanul azt hiszik, minden gond megoldható kommunikációval.
De közben érződik a pánik azért.
Érződik, és főleg az érződik, hogy ilyen helyzetben még nem voltak. Ekkora költségvetési hiány még nem volt, ilyen folyamatosan csökkenő beruházási ráta még nem volt, ekkora egbeszökő eladósodás és egyebek, tehát a gazdasági élettel kapcsolatos alapvető struktúrális gondok a Fidesz 2010-től megkímélték, és most is azt hiszik, hogy kommunikációval megoldható két szempontból. Egyrészt, majd ez a három ember mindig nyomja az optimista rizsát, hogy most így a rossz még nektek, de majd az aranytojást tojótjuk, nekem mindig már a Rákosi jut eszembe, hogy hát nagyjából arra szintre süllyed ez, hogy hát a jelen a sanyarú, de a jövőtök az fantasztikus lesz, hogy ennyire hülyének nézni az országot, hát lelke rajta. Ez az egyik ága a kommunikációs kormány. A másik a szóba jöhető ellenfeleink bármi áron való lejáratása, abban viszont baromi nagy rutinja van ennek az üzemnek. Igen. Ezt csinálja. Na most a nagy kérdés, és ez a harmadik, amit ígértem, hogy ebből ki lehet-e jönni a következő 16 hónapban? Az a gyanúm, hogy nem. Tehát ez, hogy mindent megoldok kommunikációval.
Tehát nem fognak tudni váltani
igen,
már.
Igen, hogy ide hazudom a szebb jövőt, majd csak elhiszitek nekem. A másrészt meg mindenki, aki nekem útban van, azt pedig el fogom járatni, hogy nem hiszem, hogy a következő 16 hónapban ez meg fogja oldani a Fidesz problémáit, de az ország problémáit se oldja meg. Lényegében teljesen új helyzetbe kerültünk június 9 óta. Először csak politikailag láthatóan, most már gazdaságilag, és a harmadik, amit én látok a Magyar Péter országjárása nyomán, és én voltam az idén, most van december, az elmúlt negyedében én jártam összesen 8 Tisza-szigetnél ilyen előadásokon vidéken, és meglep, hogy olyan tömegek jönnek, és órákig. Én magamat nem hallgatnám 3 órán keresztül, én mindig meg elképedek azon, hogy Pomázó, hogy képes engem 150 ember órákig hallgatni, vagy Veresettyházon, vagy másod, hogy mert én azt hiszem, hogy olyasmit mondok, amit mindenki tud, hogy én legalábbis már marhára unom századszor ugyanazt mondani, és azt látom, hogy ilyen hangulat nem volt 86-87 óta, amit megélek mindenütt, most már 11 megyébe jártam, hogy hihetetlenül fölfokozódott az a fajta várakozó hangulat, az a fajta ilyen közösségi hangulat, hogy na most már ennek véget kéne vetni. Történjen már valami, mert ebből elég volt. Tehát ebben a közegben, amit látok országszerte kibontakozni, nem különösebben vagyok biztos abban, hogy ez a 14 évig beváló recept, hogy ez a kettős kommunikáció, hogy egyrészt dicsekszünk, másrészt lejáratunk, hogy megoldás lesz, mert ez az ország baromira megváltozik alul. Még annyi talán ide tartozik ebből, hogy nézem én is a média reakciókat, és azt látom, hogy mintha Budapesten zajlana utoljára ennek a tudatosodási folyamatnak az ilyen tömegessé válása, amerre jártam, akár Dunántúlon, akár Alföldön, akár északi részeken, azt látom, hogy valami oknál fogva ez a fajta hangulat, ez a csodavárás plusz elég volt. Most már történjen valami, most már hagyjanak békén minket ezzel a hülye rizsával, mert tudjuk, hogy nem erről van szó, hogy ez a kis települések szintjén is kitapinthatóan kezdi megváltoztatni azt a fajta közvélekedést, amiről évekig úgy tudtuk, hogy de hát az embereket nem érdekli a politika. Az emberek, emberek elfogyasztják a híreket, elhisznek mindent a kormánynak, nem lesz itten semmi, se 5 évig, se 10 évig. Ez a hangulat hihetetlen erővel, hihetetlen gyorsasággal és nagyon rövid idő alatt változott meg. Azért a politikai életben 3-4 hónap az szinte semmi. És azért mondom neked, hogyha a dinamika az érdekes, hogyha ennyi mindent tudott itt a nyártól a karácsony előtti időszakig megváltozni, karácsonytól a következő választásokig még van ez a elég hosszú 16 hónap, ha a dinamika továbbra is kitart, akkor nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez a fajta Fidesz arrogancia, hogy eddig nekünk minden bejött. A nép úgyis azt hiszi el a valóságról, amit mi állítunk a valóságról. Aki meg nem ezt gondolja, azt meg mutassatok nekem valakit, akit én nem tudok kinyírni 3 nap alatt típusú politika. Nem vagyok meggyőződve, hogy a következő 16 hónapban is érvényes lesz. Nyitva van, sokkal több minden van nyitva szerintem, mint amit mi gondolunk, és akkor még egy csomó mindenről eddig nem is beszéltünk, ami számít. A Fidesz nagyon azt hiszi, és 2 hétig ebből ért, hogy hát megjött a Trump, ezért megjött a megváltás. Hát, nem tudom, mennyire figyelt.
Hát,
november első felében az volt, hogy jó, hát mi hülyeségre halmoztunk, eltoltunk mindent, amit tudtunk, de megjött a Trump, és innentől olyan új helyzet van a világban, hogy nekünk most már minden ilyen menetből beveszünk mindent. Hát, nem tudom, figyeled, de hogy kezd csöndes esedni ez a fajta.
Igen, ez kétségtelen, lépik itt lát.
Megkéntelenek belegondolni a részletekbe. A részletekből néhány fontos. Egy, ha ez az ember betartja ezt a kvóta, és az azt jelenti, hogy az európai autóiparnak annyi, de akkor a kínai akkumulátoriparnak is annyi, és annak a fajta várakozásnak, hogy itt 3-4 éven belül megfordul a dolog, és az elektromos autók leváltják a hagyományos autókat, és akkor mi milyen jól járunk, mert elsőnek zárkoztunk fel, és megígértük már tavaly is, hogy a világ 3., aztán 4., és végül is 5. ilyen akkumulátor nagyhatalma leszünk, akkor itt kicsit fölsejlik az, hogy apám, rohadtul bevásároltatok. Tehát most egy kicsit, mint
az
hogyha...
Akkumulátor az akkumulátor a jövő lélegeztető gépe.
Hát na most egyrészt igen, csak a tét sokkal nagyobb, mert 15. üzemet hozzák létre. Ezekhez több mint 1300, inkább 1400 milliárd forintnyi állami hozzájárlással ebben az időben, amikor ekkor a költségvetés hiány van, amikor így eladósodsz minden. Tehát kiszolgáltattad az ország a fantasztikus hozzáértéseddel egy egyetlen tényezőre fűzted föl a jövőt, hogy majd az micsoda robbanás lesz, és hát amit eddig látunk, ebből csak a problémákat hoz sülszüli. Nincs hozzá munkaerő, be kell hoznod neked a Sri Lankától a Fülöp-szigetekig egy csomó olyan embert, aki, hát hogy mondjam, nem őshonos a magyar ugaron, és hát azért az ő letelepítése egy-egy ilyen átlagos 20-30 ezres településen úgy látom nem vár konfliktusokkal jár, mármint annak nem várt, aki nem gondolta bele, aki ezt eldöntötte. A másik az, hogy nem tudod eladni a termékeidet, mert nem tudom, mennyire nézted ez a GDP zsugorodás, emögött az ipari teljesítmény esése van, és hogyha az ipari teljesítményt alágazatokra bontod, akkor úgy tűnik, hogy a feldolgozó iparnak az alulteljesítése és az összes olyan ágazatnak a csökkenő teljesítménye, ami ezzel a fantasztikus csodával.
Ami vár ránk.
Tehát csak azt akarom mondani,
lejárt
hogy...
Lejárt az időnk, közben bocsánat.
Akkor ez az utolsó mondat, amit én mondanék, hogy ebben a következő időszakban még el kell számolni azzal is, hogy a beígért csoda, amit te azt gondolod, hogy fölrántja az országot a világ élvonalába, az egyelőre inkább kudarchalomnak tűnik.
Eltelejtik.
Hát figyelj, de ott lesznek a következményei mindenféle szempontból.
Ez bizony, igen, ez végül is a gazdaság dönt, én is ezt gondolom, de hogy ez mennyi időt fogom meg, vagy mennyi időt lesz, hát igen, na egyrészt, beszélgetünk erről úgyis, most valószínűleg 2-3 havonta, aztán nézzük majd a kis grafikonokat, merre mennek. Kéri László politológus volt a vendégünk.
Hát köszönöm, hogy
Én köszönöm.
Nem volt könnyű
most,
dolgok.
Hogy most vége lesz, most megbeszéljük egymás közt, négy szem közt. A Menzer Tamás, Magyar Péter vitát. Én búcsúzom.
Reggeli gyors, nem marad le semmiről.